A Bajnokok Ligája nyolcad döntőiben két párharcnál is büntető párbajok döntöttek, először kedden a Liverpool-PSG összecsapásán, majd szerdán az Atletico Madrid-Real Madrid párharc során is a 11-es rugások döntöttek, de úgy gondolom, hogy azért jó sok 11-es rugást láthatott ön is már élete során, de talán ez volt az egyik legérdekesebb mindközül.
Valóban azért olyat, hogy varral megvizsgálnak egy 11-est, hogy szabályos-e vagy sem, ilyet azért nagyon ritkán látni. Ugye korábban olyan volt már, hogy mondjuk egy mérkőzés közben megítél 11-esnél a VAR nézte azt, hogy ki lépett be a 16-osra, ki nem, de az, hogy ugye a kettős érintést így nézzék, ez valóban egészen unikum. Hozzáteszem, hogy ezekkel az új körülményekkel, amilyenekkel ugye a nemzetközi futball ma már fut, tehát mind a videóbíró, mind ugye az egyéb technológiai eszközök használata, ezekkel tulajdonképpen csak időkérdése volt, hogy mikor történik ilyesmi.
Igazából így a 11-es többször visszajátszották, ugye, és a stúdióban is elemezgették, és nem nagyon látszott így a felvételek alapján, hogy dupla érintés lett volna, vagy megmozdult volna akár előbb a labda. Hogyan tudták ezt egyébként kiszúrni a VAR-szobában ülők?
Nyilván én is nagyon sok felvételt megnéztem. Én egy olyan kamera felvételt láttam, ami a kapu mögül szemből mutatja, ahol valóban gyanús, hogy kétszer érinti Alvarez a labdát, és talán ez lehetett az oka annak, hogy egyébként ugye a kapus Courtois reklamált, hiszen ő nagyjából pont ezt láthatta, de a hírek szerint, és hangsúlyozom, hogy az UEFA még nem adott ki erről hivatalos közleményt, tehát inkább csak sajtóhírek vannak, a hírek szerint a fő bizonyítékot viszont nem is a kamera felvétel szolgáltatta, hanem az, és ezt tudjuk, hogy ezekben a labdákban van egy chip, ami tudja érzékelni az érintést. Korábban talán emlékeznek a hallgatók, a Katari világbajnokságon Cristiano Ronaldótól vettek például egy gólt azért, mert a chip adatai alapján egyértelművé vált, hogy nem ért bele a labdába, tehát nem ő a gólszerző, mert nem volt semmilyen érintés akkor, amikor ő a labda felé fejelt. Nagy valószínűség szerint most is ezek az adatok bizonyították azt, hogy kétszer is érintette Alvarez, mert két érintés is volt a labda felületén.
Ha már itt a Bajnokok Ligája nyolcad döntős párosításairól beszéltünk, ugye az idei év volt az első, amikor ilyen jelentősen megváltoztatták a Bajnokok Ligája lebonyolítását, ugye a klasszikus csoport és utána való kiesés helyett, ugye most egy ligarendszer szerint ment a lebonyolítás. Hogy látja egyébként, ez mennyire vált be így az első szezonjában?
Én abszolút pozitívnak látom ezt a változást, főleg az, hogy a liga szakasz alatt teljesen bizonytalan volt, hogy ki fog tovább jutni, ki nem. Nyilván az persze az utolsó fordulókra kikristályosodott, hogy kik lesznek ott az élen, akik biztos, hogy egyből tovább jutnak a legjobb 16 közé, de az, hogy kik lesznek ott végül a playoffra jogosító helyeken, ez tényleg itt az utolsó mérkőzések utolsó percig is bizonytalan volt. Ez mind a három sorozatban, tehát a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is igaz volt. Ezt mi magyarok is jól láthattuk az Európa Ligában, hogy a Ferencváros helyzete hogy változott, még attól függően is éppen, hogy mekkora a gólkülönbség az utolsó Alkmaar elleni meccsen. Tehát én azt gondolom, hogy a Bajnokok Ligájában is ez egy abszolút pozitív változást hozott, tehát a csoportkör az abban a formájában, ahogy az utóbbi években működött, mondhatni, hogy kifejezetten unalmas volt, nem volt benne igazi izgalom, mert gyakorlatilag előre lehetett tudni, hogy nagyjából kik lesznek azok a csapatok, akik tovább jutnak. Tehát ebből a szempontból mindenképpen pozitív változást hozott a ligaszakasz. Nyilván az, hogy itt rögtön a playoffban is ugye olyan párharcok voltak, mint a Real Madrid a Manchester City-vel, vagy legjobb 16 között is ugye a Liverpool a Paris Saint-Germain-nel csapott össze. Persze ez semmilyen lebonyolításban nem szerencsés, de ilyenek azért voltak korábban is. Tehát amikor ugye a régi lebonyolításban a csoportkör után csak annyi volt az irányítottság a sorsolásban, hogy az első helyezetteket és a második helyezetteket különvették és egymás ellen sorsolták, akkor is, hogyha egy nagyobb csapat valamiért második helyen végzett, akkor simán belefuthatott egy ilyen rangadóba. Tehát ebből a szempontból szerintem nincsen különbség, viszont a főtábla lebonyolításában elég egyértelműen látható volt az a különbség.
És ezt a főtáblát a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool nyerte meg egyébként azért nagyon magabiztosan, és most így az egyenes kieséses párharc során gyakorlatilag ugye az első párharcba már kiestek ugye a Paris Saint-Germain-nel szemben. Ez volt talán a forduló legnagyobb meglepetése?
Szerintem igen. Nagyjából azért itt a legjobb 16-ban minden párosításból az a csapat jutott tovább, amelyikre számítani lehetett. Ugye négy olyan csapat volt, amelyik nem az öt nagy topligából érkezett. Ezek mind kiestek, ráadásul igazából elég simán is. Talán még a Benficának lett volna az első meccsen esélye a Barcelona ellen, de akkor sem tudtak nyerni, annak ellenére sem, hogy emberelőnybe játszottak. Tehát azt gondolom, hogy nagyjából bejött a papírforma, igazából egyetlen egy olyan párharc volt a Lille-Dortmund párharc, ami teljesen kiegyenlített volt, természetesen ugye a Real Madrid, Atletico Madrid mellett, de emellett inkább olyanok voltak, ahol azért lehetett érezni, hogy ki az esélyes, és tulajdonképpen a Liverpool Paris Saint-Germain volt az egyetlen, ahol tényleg megfordultak ezek az esélyek, főleg az, hogy az első mérkőzés után, ahol a Liverpoolnak Párizsban sikerült győznie, utána hazai pályán ki tudott esni. Még akkor is egyébként, ha szerintem nyugodtan kijelenthető, hogy ott például a két mérkőzés alapján valóban jobb volt a Párizs, mert azra azért mindenki emlékszik, hogy az első mérkőzésen tényleg azért mondhatjuk, hogy nagyon nagy szerencsével nyert a Liverpool, tehát ilyen szempontból, amit ott a sors elvett a Paris Saint-Germaintől, azt azért a visszavágón visszaadta.
Ugye most a legjobb 8 csapat között vagyunk, lehet-e itt bármilyen esélyt latolgatni, azért ott van a sokszoros bajnok Real Madrid, akár az Inter, Bayern München, Barcelona ismét nagyon jó formában van, talán az Aston Villa, aki egy picit kilóg ebből a 8-asból, hogy látja itt az esélyeket?
Én azért a Dortmundra is azt mondanám, hogy egy kicsit kilógnak, de valóban talán az Aston Villa és a Dortmund az, amelyek azért nem feltétlenül mondanám, hogy az esélyesek közé tartoznak, de a másik 6 csapat és még az Intert is nyugodtan ide lehet venni. Tehát tényleg a másik 6 csapat az gyakorlatilag nem lenne meglepetés, hogyha megnyerni a Bajnokok Ligáját, bár tegyük hozzá, hogy azért egy Aston Villa vagy egy Dortmund sem lenne olyan nagy meglepetés. A lényeg az, hogy persze nyilván minden fogadóiroda, meg minden kutatóintézet, meg minden sportszaklap fog felállítani listát arról, hogy ki az esélyes, ki a főesélyes, mi az erősorrendje a csapatoknak, de nagyon-nagyon kiegyenlített a mezőny innentől. Tehát a Bajnokok Ligájának ugye mindig is ez volt, és ez tényleg lebonyolítástól függetlenül ez a fő jellegzetessége, hogy az elején, tehát az alapszakaszban ott még nagyon nagyok a különbségek, viszonylag jól belőhető az, hogy ki fognak tovább jutni, elsősorban ugye a topligából érkező csapatok, és főleg a topligáknak a top csapatai, de amikor így a legjobb 8-ig eljutunk, onnantól már rettenetesen kiegyenlítetté válik a sorozat, ott már tényleg gyakorlatilag bárki megnyerheti.